Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok Ligája vagy EHF Kupa. Csúcskézilabda egy helyen, Töményen, Ágai Kis András és Borsos Attila előadásában, a Kézi Vezérlésben, a Sport TV és a 24.hu közös podcastjában.
Sziasztok, ez itt a Kézi Vezérlés újabb világbajnoki különkiadása Borsos Attilával és Ágai Kis Andrással, és hát egy újabb kiadós vereséggel. Ezúttal ugye Svédország győzött le minket, végül is nyugodtan mondhatjuk, hogy könnyedén, igen, nagy különbséggel. Úgyhogy most ezt a meccset fogjuk kicsit átbeszélni, meg azt, hogy milyen tapasztalatokat tudunk ebből leszűrni, milyen kilátásaink vannak. Hozzátéve, hogy előtte kaptunk egy meglepit a portugál-brazil mérkőzéstől, amely ugye döntetlenre végződött, hogy aztán ezzel mire megyünk a későbbiekben, azt most még nem tudjuk, úgyhogy maradjunk is egyelőre akkor ennél a magyar-svéd meccsnél. Hát milyen rezüméje van mindennek benned, Attila?
Ha megengeded, azért egy pár gondolat elejéig visszakanyarodnék erre a portugál-brazilra, mert ez szerintem nem csak azért, hogy ami ott történt, az önmagában érdekes, de a mi számunkra azt gondolom, hogy egy kicsit megváltoztatta a svéd meccshez való hozzáállást, és valószínűleg, és ez nem jött szerintem nagyon-nagyon jól ki, abból a szempontból, hogy az a fajta minden vagy semmi szituáció az megszűnt tulajdonképpen. Tehát egyrészt azt hiszem, hogy a tanulsága a brazil-portugálnak az, hogy vagy a portugálok még sajnos nagyon jók, vagy a brazilok igencsak jók, és vigyázni kell velük a következő mérkőzéssel kapcsolatban. A másik az, hogy hát ha ne adj Isten, tényleg valahogy kijutunk erre az olimpiára, akkor azért egy szobrot emelhetünk a Bonaventura ikreknek, mert nagyon pontosan ragaszkodtak a szabályokhoz, és ezért megvideozták ezt az utolsó esetet, és adtak egy piros lapot hetessel, ami őszintén szólva egy nagy ajándék nekünk, mert ott szerintem senki az ég adta világon nem szólt volna egy szót se, azt a meccset ott lefújják, és vége. Maguk a brazilak is meglepődtek ezen a történeten, és valójában egy picit ezt úgy közelítettem meg, hogy ha ez velünk történt volna, tehát mi lettünk volna a portugál, és így elvesznek tőlünk egy győzelmet, akkor azért nagyon ki lennénk szerintem. és valójában igazat adok a portugál kapitánynak, hogy azért ez a szabályoknak az aberráció egy kicsit. Tehát értem én azt, hogy ez így van leírva, de abszolút nem, nincs arányban a büntetés, amit kap egy csapat egy ilyen szituációban, avval, ami a maga a történet. Tehát ez most nekünk nagyon jól jött, tényleg is örülünk neki, de azért valahol ez szerintem egy elég torz alkalmazása a szabályoknak, mert itt nem arról volt szó, hogy nem hagyták elvégezni a szabaddobást, hanem mondjuk egy méterre közelebb álltak, mint kellett volna. Akár meg is állíthatta volna a játékvezető is, hogyha az lenne, amit te mondasz mindig, hogy az utolsó egy percbe vagy fél percbe mindig megálljon az óra, akkor ennek nem lenne jelentősége, mert egyből megállítja és visszarendeli a sorfalat és kész. Így viszont ugye hagyták...
Már eleve, csak bocs, hogy beleszólok, ne haragudj, csak hogy tényleg, hogy itt pereg a szemem előtt, hogy már önmagában milyen nonsens, hogy van egy ilyen végleteki kielezett végjáték, és azon múlik gyakorlatilag minden, hogy mennyire tud elsprintelni a elguruló labdáért a játékos, hogy időben vissza tudja dobni annak, aki elvégzi a szabaddobást. Hát ez annyira komolytalan, hogy...
Igen, ez egyik, a másik pedig az, hogy itt nem az volt, hogy sportszerűtlen akadályozni akarták azt a szabaddobást, hanem egyszerűen rossz helyen állt a sorfal, ami a mérkőzések alatt százszor előfordult. Tehát egy csomószor van ugye mérkőzés közben, hogy egy kicsit közel válnak, akkor visszarendelik őket. Ha akkor sem állnak még a jó helyen, amikor már szóltak nekik, akkor kapnak egy két percet. De összességében tényleg ez, hogyha az lenne a szabály, hogy utolsó, nem tudom, x másodpercben megállítják az órát, szépen el lehet sétálni a labdáért, odaállni a szabaddobásba, visszarendelni a sorfalat, és minden sportszerűen bonyolulhat. Hát ez itt nem így volt, és én nagyon remélem, hogy nem lesz ez egyszer a mi hátrányunkra. Egyébként volt egy ilyen meccs, nem tudom, emlékszel, a Dánok ellen játszottunk egy barátságos meccset, ahol hasonló módon a Nagy Laci túl közel sáncolt, és azért kaptunk ellenünk befújtak egy időn túli 7 méteres, amivel kiegyenítettek talán a svédek, vagy a dánok, egy ilyesmi történet volt. De most ennek itt azért hihetetlen nagy jelentősége van, mert lehet, hogy az olimpiai szereplés múlik rajta a portugál részére.
Na, bár szerintem különösen nem annyira rózsás a kép, mint azt sokan gondolják, de erről majd beszélünk később.
Szóval még azért... esetre,
de igazad van, jó, hogy ezt
jelent volt. Most mi voltunk a haszonélvezői harmadik félként, de nem szeretnék a portugálok helyébe lenni most. Tehát azért mondtam ezt a kis bevezetést, mert én azt éreztem a játékosainkon, hogy ez talán egy picit úgy megnyugtatt őket, hogy jó, akkor ez a meccs nem is kell annyira nekünk, mármint ez a svéd meccs. Szépen belementünk, egész jól játszottunk, de hogy felszaggattuk volna a padlót, vagy az életünkért küzdöttünk volna, különösen a második fél időben, azt azért nem éreztem. Inkább a szövetségi kapitány is, nem tudom, hogy ő mondta, vagy csak a szájába adták, hogy már a végén inkább arra figyelt, hogy forgassa a játékosait, hogy pihenjenek a brazilok elleni meccsre. Úgyhogy ez szerintem meghatározta ezt a meccset, meg az, hogy hát valljuk be őszintén, hogy osztálykülönbség van a két csapat között. Tehát ez sajnos, igen, ez a tény.
Ez itt. Így van. Hát ezzel együtt mégiscsak szerintem azért beszéljünk a meccsről, bár sokat gondolkodtam, hogy tulajdonképpen ezt nem is tudjuk, hát nyilván persze bármeddig lehet róla beszélgetni, de voltak éppen az történt, hogy a jobbik, gyorsabb, erősebb csapat simán megverte a gyengébbiket, amelyik nagyon becsülettel és derekasan küzdött, amíg bírta erővel. Nem? Ez így egy mondatban szerintem ez a meccs rezüméje.
Nem tudom, hogy erővel nem bírtuk-e. Én inkább azt éreztem, hogy addig volt ez úgy nagyjából szoros ez a meccs, de végülis ez csak a mi szemszögünkből volt szoros, mert reménykedtünk, hogy az izlandi csoda még egyszer eljön, és egy ilyen 3-4-5 gólból fölállunk. A másik oldalról nézve ez egy tükörsima győzelem volt, mert menedzselték azt a 3-4 góljukat, aztán egy kicsit odaléptek a végén a gázpedálra, és ott hagytak minket. Nyilván kellett hozzá egy-két hibánk, meg a Palikának a védései, de összességében ez egy nagyon nyugodt meccs volt a svédek oldaláról. És nálunk pedig azt hiszem, hogy a támadásunk az végülis nem volt rossz. Jól játszottuk meg szerintem a svéd védelemnek a gyenge pontját, hogy a Lagergrénnel védekeztek kettest, és ugye oda beállítottuk a beállónkat, vagy a Rostamikit, vagy a Bánidit, és azt ott nem nagyon tudták tartani, mert egy fejjel nagyobbak voltak, és ezt végig elég jól játszottuk. De ezen kívül ugye az átlövések az elején még nagyjából jöttek, aztán már nem annyira. Nem igazán éreztem, hogy mi mással tudnánk meglepetést okozni nekik, vagy megbontani a falukat. Ők pedig, valljuk be őszintén, hogy szinte minden támadásból könnyedi helyzetbe kerültek. Nem is nagyon emlékszem, most így nagyon kell gondolkoznom, hogy olyan támadás vagy védekezés eszembe jusson, ahol azt mondhatjuk, hogy na, ezt kivédekeztük. Nem az, hogy beledobták a kapusba, vagy elrontották, hanem hogy na, itt nem tudtak mit csinálni, ezt kivédekeztünk.
Szó szerint ezen gondolkodtam a meccs közben, ugye a második fél derekán, hogy de jó lett volna strigulázni végig, hogy így van, hogy vajon hány kivédekezett svéd támadásunk volt, egészen megdöbbentő adat jön neki szerintem. Tehát, tehát az 1 és az 5 között valahol, ami hát 60 perc alatt, nem tudom hány támadást vezettek a svédek összesen, hát az egészen, egészen megdöbbentő adat, és tényleg ez a kulcsa az egésznek. Szóval támadásban persze majd ott is lenne egy észrevételem, vagy egy kérdésem, de voltak éppen szerintem azért ott elég szépen szórtuk a gólokat, meg az úgy rendben volt. De hát, amit a Vácról szoktunk mostanában beszélni, nem, hogy hát ez nem lehet védekezés nélkül komoly csapat ellen meccset nyerni.
Igen, itt azért az a különbség, hogy itt a szándék megvan, tehát ők nagyon szeretnének védekezni, és vannak jó védőink is, csak egyszerűen ezt a csapatot nem tudtuk féken tartani, szinte egyetlen poszton sem. Tehát elég ha arra gondolunk, hogy a szélsőik ugye mennyi gólt lőttek, akár lerohanásból, akár felállt fal ellen, különösen ugye a Vanne a baloldalon. Elég arra gondolnunk, hogy a második fél időben, amikor elkezdték játszani, hogy a beállót szolgálják ki, akkor könnyedén megjátszották folyamatosan a beállójukat. Amikor az volt éppen a céljuk, hogy a Johansent meglövetik bal átlövőből, akkor onnan durogtak a 9 méteres bombák. Amikor éppen az volt a terv, hogy a Lagerfeldnek az 1-es-2-es között kifelé csinálnak egy helyzetet, akkor simán begyalogolt. Amikor a Gottfriedson úgy döntött, hogy egyedül megy, akkor gyakorlatilag mindig helyzetben volt. Az más kérdés, hogy most kihagyott egy-két lövést, vagy kivédte a kapusunk, akik szerintem tegnap sem voltak rosszak. De szóval nem volt a játékokban egyetlen olyan elem sem, amit kiiktattunk. Amire azt mondjuk, hogy na, ezt nem tudták.
Hát de... Így van. Na de... teljesen egyetértek egyébként Rosta Pirúval, aki ezt kicsit olyan félszegen mondta a stúdióban, mert ugye érkezett a kérdés, meg azt hiszem talán Sipi nyilatkozta, hogy hát de semmi olyat nem csináltak, amit nem tudtunk, és akkor mégis. De hát most őszintén ebben szerintem semmi meglepő nincsen, mert nem, az még csak fél siker, de inkább negyed, hogy tudom, hogy mit akar csinálni. Attól még nem tudom megakadályozni. Hát azt mondod, hogy vannak jó védőink. Hát vannak erős védőink, de olyan jó védőink valószínűleg nincsenek, akik a Gottfriedsont meg tudják állítani. Tehát szerintem ez nagyjából ennyire egyszerű. Tehát persze jó védőink vannak, néha jó játszanak, de alapvetően ez a csapat, ez az ellenfél, ez annyival gyorsabb volt, és dinamikusabb, és erősebb, hogy hiába tudom én, mint védő, hogy hát ez a csávon most oda fog lépni, hát ő gyorsabb, mint én, és ő lesz ott előbb. Én ezt nagyjából így láttam.
Hát, igen, de lehet egyszerűsíteni azért a kézilabdát, hogyha a támadók gyorsabban és határozottabban csinálják azt, amit a védő számítanak, akkor be fogják dobni. Mindazonáltal, tehát ez ugyanígy volt az izlandiak ellen is 40 percig, és ott azért tudtunk egy utolsó negyed órát produkálni úgy, ahol a védekezésünk áttranszformálódott azért egy nagyon erős agresszív fallá. Ez most nem volt. Tehát amikor arról beszélek, hogy egy picit más volt talán attól a brazil ajándéktól a vérmérsékletünk, akkor erről beszélek, hogy...
Hát de arra nem lehet mindig bazírozni, hogy az ellenfél majd mindig kipukkad az utolsó
tízperc. Persze, de ott a kipukkadáson túl azért ahhoz mi is kellettünk. Tehát ott az nem volt elég, hogy ő kipukkadta. Ott az embereink negyed órán át tényleg... nagyon jól védekeztek, és jól támadtak.
Igen, de az egy kegyelmi állapot volt lélektanilag. Az egy ilyen, hát, tehát ez egy ajándék szerintem, egy helyzettől, ezt nem lehet mesterségesen, és nem lehet rendszeresen előidézni.
Tűnik,
ez egy ilyen euforikus állapot, ami néha van, és akkor tényleg, akkor aztán minden sikerül, és megyünk, mint a tigrisek, de egyébként hát azért voltak éppen a tigrisek nem tudnak kézilabdázni, tehát nekünk elsősorban kéne kézilabdázni jól, és mellesleg néha tigrisnek lenni. Csak a tigrisséggel nem fog menni ilyen nagy csapatok ellen, vagy csak 10-ből egyszer. Na térjünk rá a támadásra, mert ott is nem akarok idegen tollakkal ékeskedni, az egyik fiamat idézném, aki azt mondta, hogy a 48. perc táján, vagy az 50-en, hogy hát figyelj apa, az az érzésem, hogy mi kétféle dolgot tudunk csinálni támadásban. Mind a mellett, hogy egyébként viszonylag hatékonyak voltunk. Vagy bebombázzuk messziről, más szót használt, vagy valahogy betuszkoljuk a beállónak. Míg azt látom, hogy az ellenfél meg színezi jobbra, balra, mindenki. És tulajdonképpen ez szerintem egy elég találó összefoglás, mert azzal, hogy irányítóból ennyire nem voltunk távolról veszélyesek, és azzal, hogy ennyire nem használjuk a széleket, tulajdonképpen valóban erre szűkül a játékunk. És ez nagyon nagy előny lehet az aktuális ellenfélnek, mert tudja, hogy mire kell készülni.
Igen, ugye annyit az, annyiba kiegészíteném, hogy itt azért a balszél játékunk elég jól működött ahhoz képest, ahogy szokott, tehát jó helyzeteket csináltunk a Bókának, aki szépen be is dobta ezeket. De mondjuk az a probléma is azon az oldalon elhelyezett, mármint az ő védekezésüknek, a jobb oldalon elhelyezett beálló körüli védekezésüknek a problémáján alapult, tehát ott túlságosan besegített a második fél időben a Peterson, aki egy kis termetű játékos, és akkor ott szépen meg tudták a helyén játszani a szélsőt, ezt jól játszottuk. Való igaz, hogy amit mondasz, az így van, de ugyanakkor, ha visszakanyarodok arra, amit előbb mondtunk, hogy hát az ellenfél is ugyanúgy tudja, mint ahogy mi, mikor mondjuk, hogy hát semmit nem csináltak, amire nem számítottunk, csak mégis mindig gólt dobtak. Hát ez az másik oldal is ugyanúgy működik. Biztos, hogy tudták, hogy ott kell a Bánhidi rosta körül jól védekezniük, de nem tudták megoldani, mert ezt nagyon jól csináljuk, valljuk be, tehát ott az jól működik. Az más kérdés, hogy tényleg csak ebben, különös egy olyan meccsen, ahol sok gólt kapsz, tehát hogyha megnyerjük ezt a meccset, 40-et kell lőnünk. Hát 40-et nem tudunk lövetni a beállóval.
Így van.
Egy 22-21-es meccsen ez elég lehet, de ahhoz nagyon jól kell védekezni. Ha nem védekezünk jól, akkor ez a támadó repertoár, ez kevés. És azt hiszem, hogy alapvetően onnan datálódik a problémánk a támadójátékban, hogy az egy az egyezéseket nem tudjuk megnyerni, vagy csak nagyon ritkán, különösen irányítóban. Tehát a Lékai Mátét hidegre teszik igazság szerint, azt kell, hogy mondjam, ezen a világbajnokságon. Ha összehasonlítom a játékát mondjuk a tavalyi, most már a tavalyi EB-vel, ahol voltak nagyon jó meccsei, meg belehibázott, de viszont át tudott menni a falon simán. Tehát ott inkább lövés hibái voltak. Itt pedig egyszerűen azt érzem, hogy nem tudja kicselezni az embereket, nem tudja azokat a forrókat megszerezni, amiből saját magának, illetve a mellette levőknek jó helyzetet tud teremteni, különös az átlövő sorban, mert még a beálló megjátszását azt ő is jól csinálja. És innentől kezdve, hogy az egy-egyeket nem tudjuk megnyerni irányítóban, ugye a nagy termetű átlövőink nem egy az egyez játékosok alapjávével, tehát egy Bodó Ricsi, vagy egy Szita, vagy egy Ancsin Gabinak a játéka nem arra épül, hogy egy az egyeket nyerje, hanem inkább lövő szituációkat csinálnak nekik. És innentől kezdve azért beszűkül ez a dolog, amíg szépen bedobálják 9-ről, addig jó, egy idő után meg nem. És azt azért tudjuk a modern kézilabdában, hogy 9 méterrel eresztett átlövésekkel nagyon nehéz meccset nyerni, mert ott a lövő százalék, amik ha jól lősz, az is olyan 50% körül van. Az meg nem elég. Ez a női válogatottra, ha visszaemlékszel, ugyanez.
Abszolút.
Volt.
Jó, hát nagyon hasonló szerintem a helyzet. Azt gondolom, hogy valahol itt van a tudásunk határa ebben a pillanatban az összes ismert tényezőnek köszönhetően, úgyhogy összességében azért szerintem semmi meglepő nem történt. Talán Csemának volt megint egy-két meglepő húzása, amit őszintén szóval nem nagyon értek, de persze biztos megvan mindenkire a magyarázat. Mondjuk Ligetvári szerintem egy percet nem játszott tegnap, nem teljesen világos. Szöllősi Szabolcs csapatban létét sem nagyon érzem indokoltak, akkor miért nem Leimeter, mert ő szinte, ugye az végén beküldte pár percet, de alapvetően nem látok, kivéve azt a nagyon fura 7-6 elleni játékot, lehet, hogy azért kell, mert csak olyan három beállós 7-6-unk van, akkor miért nem egy lövő játszik, és nálam Hanusz is nagyon kevés lehetőséget kapott, ahhoz képest, hogy látható volt, hogy azért Máté mennyire nem tud átmenni a falon, ahogy te mondtad.
Igen, hát a Ligetvári, hogy miért nem játszott, ezt nem tudom, mert tényleg nem volt olyan nagyon jó a védekezésünk, hogy nem lehetett volna őt megpróbálni.
Finoman fogalmaztál.
A Hanuszban nem éreztem én sem nagyon azt, hogy ő ezt itt föl tudja törni ezt a svéd falat, de attól még lehet, hogy játszhatott volna egy kicsit többet. Hát ezt nyilván a mérkőzés közben érzi az edző. A Szőlősi Leimeter, hát én azt az egyet tudom elképzelni, hogy hogy egyszerűen edzéseken, meg amikor nézi a játékát, jó a Szőlősi. Az más kérdés, hogy nem annyira jó, hogy bekerüljön a másik kettő elő, aki egyébként a csapatunk két legjobb játékosa mostanában, mármint a Rosta Miki és a Bánhidi, tehát ott
Rosta óriási.
Előrébb kerülnie, de valószínűleg ő is nagyon jó, csak éppen hát ez olyan, mint a nagyjából a Pexmalneknek a helyzete, ugye, hogy hiába tudjuk, hogy marha jó, hát ebbe a francia csapatban nem fér be, és ez elment inkább Szernek. Lehet, hogy a Szőlősi is így van, és annyi, tehát nem akarja kihagyni a csapatból, mert úgy érzi, hogy jó formában van. A Leimeterben meg nem bízik nyilvánvalóan annyira, mert különben valószínűleg betette volna már a portugálok ellen is. Nem hiszem, hogy ezen nagy dolgok múlnának, tehát itt...
Ja nem, ez nem, ez csak úgy eszembe jutott, nem, mert valószínűleg az égvilágon semmi nem múlt rajta, pusztán egy észrevétel volt. Na, hogyan tovább? Mit vizionálsz? Ugye jön pénteken egy brazilok elleni meccs, és hát amellett, hogy ugye azt nagyon meg kéne nyerni, még az összes eredménynek is úgy kéne alakulni, ahogy azt mi szeretnénk.
Most, ha maliciózus akarok lenni, akkor azt mondom, hogy nagyobb esély van, hogy a többi eredmény úgy alakul, hogy kell, mint amikor a saját kezünkbe veszük a dolgokat, mert ugye eddig is ez történt, hogy ez a portugál pontvesztés azért ez egy nem várt ajándék a sorstól nekünk, vagy nem tudom, hogy a sorstól, te vagy valakitől. Nem tudtunk mögötte egy olyan eredményt produkálni a svédek ellen, ami ezt még erősebbé tette volna. És most ugye úgy néz ki, hogy ha a svédek megvernek mindenkit, és mi megverjük a brazilokat és az Zöldfoki szigeteket, akkor mi veszünk a másodikok. Tehát azért ez egy abszolút reális forgatókönyv. Ehhez nekünk mindössze annyit kell tennünk, hogy megverjük a brazilokat.
Azért mondom a hiba pontját mindjárt. Szerintem hol van a legeslegnagyobb hiba pont, de bocs, fejezd be.
Vannak hiba pontok, de attól még a forgatókönyv ez. Tehát ha a svédek megverik az Izlandot és a Portugált, mi meg megverjük a Brazílt és a Zöldfoki szigeteket, akkor mi vagyunk a másodikok.
Ez így van. Amitől én rettenetesen tartok, hát egyrészt ez a svéd-izland szerintem 50-50. Tehát itt nem egyáltalán nem érzem olyan 100%-os esélyesnek a svédet, de ha történetesen úgy alakul, hogy a svédek megnyerik azt a mérkőzést, amire azért jó esély van, akkor nem látom őszintén szóval azt a forgatókönyvet, mondjuk 30%-nál valószínűbbnek, hogy a svéd oda tegye magát a portugál ellen az utolsó meccsen. Tudnélik, akkor már egy vereséggel is csoport elsők, nem hogy továbbjutók, hanem csoport elsők, és értem én, hogy skandináv mentalitás, meg mindent értek, akkor sem fogják megrizikózni szerintem egy VB negyed döntő előtt, pihentetni fogják a Gottfriedson, meg mindenkit jön, a portugálok meg az életükért fognak játszani, és én ott nem látom a svéd győzelem realitását őszintén, szóval nagy eséllyel, persze benne van, de nem is érteném, hogy mi lenne a motivációjuk. Ráadásul ez nem egy ilyen fergeteg közönség, amelyik belehajszolja őket a győzelembe, úgyhogy én itt látom a... Erre azért tennék egy kisebb összeget, hogy azt a meccset a portugálok nyerik, ha addig minden úgy alakul, ahogy.
Hát igen, ez a gyakorlat szerint, hogyha végignézzük a világversenyeket, amelyeket az utóbbi években láttunk, ilyen szituációkban nagyon ritka, hogy egy csapat megnyeri az utolsó meccsét. De azt azért két dolog van, amiben reménykedhetünk. Egyrészt, hogy ezért csak otthon játszanak, tehát van egy plusz motivációk. A másik pedig az, hogy ez a svéd csapat nem tud olyan gyengén fölállni, hogy ne legyen még baromi jó. Tehát, hogyha nem játszik a Gottfriedson, játszik a Felix Klár helyette, ha nem játszik a Johannessen, akkor játszik a Kászbolgár helyette, a Palika helyette, a Tulin. Tehát itt gyakorlatilag csak kiváló.
Lagergén helyett a Sander.
Nem, igen. Tudod azt mondani, hogy na, akkor betesszük a fél lábúakat, itt mindenki baromi jó. Úgyhogy ebbe bízzunk. Aztán az biztos, hogy nem azért szokták elveszteni a meccseket a csoportkör végén, a tét nélküli meccseket csapatok, mert gyenge játékosaik vannak, hanem mert a motivációjuk alacsonyabb, és akkor a kézilabdában ugye ez egy harci sportág azért, tehát ha nincs az a harci szellem, akkor óriási előnybe kerül a másik, akinek meg megduplázott van. De hát reménykedjünk a jó szerencsénkbe, és főleg verjük meg holnap a brazilokat, mert az se lesz
hát egyszerű, az...
mert azért, hogyha a brazilok bizony képesek voltak arra, hogy azért a fél testvéreiket, a portugálokat kinyírják, akkor annyival tartoznak szerintem nekik, hogy továbbra is harcolnak, és rajtuk tényleg nincs teher. Tehát ők ugye mindenképp ott lesznek az olimpián, meg megnyerik a dél-amerikai bajnokságot, tehát nekik ez... Nekik más a motiváció. Ők azért vannak itt, hogy jól érezzék magukat, próbáljanak egy jó eredményt elérni a VB-n, ami a csövön kifér, azt nyomják, ha jól megy nekik, jól megy, ha nem. Nem így tudjuk van. Persze, milyen napot fognak ki, mert azért abszolútusak ők is.
Hát és akkor most itt hajlamosak vagyunk a zöld fokiról úgy beszélni, de szerintem még az sem egy ilyen kézlegyintéses, mert azért például a brazil zöld foki meccs az tök egálos volt, az tulajdonképpen egy portugál B csapat, ha úgy nézzük, úgyhogy szerintem az sem lehet úgy, hogy
persze, csak itt én azt mondom, hogy tehát így is határeset, még hogyha bejutunk, hogy igazából nekünk helyünk a legjobbak között, mert élből felsorol 8-10 csapatot, aki jobb nálunk. De mondjuk ez mindegy, egy, mert nem feltétlenül azok jutnak be az olimpiára, akik legjobbak. Na de, hogyha nem tudjuk a zöldfokit meg a brazilt megverni, akkor aztán tényleg ne legyünk komoly jelöltek arra, hogy olimpián játszunk. Tehát akkor
ez tökéletes végszó.
Ezt hozni kell, és utána reménykedni a többi eredménybe. Aztán utána újra reménykedni, hogy a kvalifikációs sorsoláson jó csapatokat kapjunk, és ha ez mind összejön, akkor már az olimpián kell csak reménykednünk, hogy tovább jussunk a csoportunkból.
Ez így van. Na, tényleg tökéletes végszó volt. Mind a mellett ne csináljunk úgy, mintha nem hallottunk volna előre a kézilabdás cirkuszról, mármint ugye a fogadási csalásos balhéról. Én azt gondolom, hogy erre majd egy külön műsort fogunk szentelni, mert most ne kapjunk bele ebbe a témába. Több szempontból se tudjuk, szomorúak vagyunk, aztán majd meglátjuk, hogy mi sül ki belőle, de mindenképpen földolgozunk.
Csak egy mondatot, hogy ezt, hogy is mondjam, ami előre vetíti a szelét, hogy ebből semmi nem lesz, az, hogy hát azért a portugál-magyar meccset, ha jól emlékszem, ami egy igen fontos mérkőzése volt ennek a világbajnokságnak, azt a Nacevski Nikolov nyerte.
Nacevskiék vezették.
A másik hasonlóan kiki meccset, a Norvég-Hollandot, azt kivezette, Kubica
és hát a másik. A igen.
Kusevics. Tehát egyáltalán
befolyásolja
a játékvezetőknek a jelenlegi munkáját ez a történet.
Hát na jó, de oké, de azért ezt megfordíthatjuk, hogy egyrészt valószínűleg előre meg volt a bíróküldés, mondjuk ezt higgyük el. Ha megváltoztatják és belenyúlnak, azzal kvázi rögtön beismerik a bűnösségüket, és az, akkor aztán, tehát de nem tud, lehet, hogy igazad van, és semmi nem lesz az egészből, minden esetre azért
elég komoly.
Így van, komoly perpatpar van lesz, vagy külön műsor. Na, köszi, hogy hallgatatok minket, ez volt a negyedik része a VB külön kiadásnak. Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.